Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a propagandának szenteltük ezt az évadot. Most egy olyan pillanat jön, amikor olyan vendéget látok itt a stúdióban vendégül, aki már volt egy korábbi alkalommal nálunk, ez nem sokszor fordult eddig elő, de Fajuna Nóra mindenképpen olyan alany, akit nagyon szívesen megszólaltatnék, és szívesen hívtam ebben a propaganda témában is. Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai Ösztöndíjas kutatója és a Tudomány és Társadalom Kutató Műhely vezetője. Ezt azt hiszem, hogy szinte egyszuszra sikerült elmondanom róla, de fontos, hogy egyébként nyelvész és tudomány kommunikációs szakértő. Nagyon köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm az ismételt meghívás, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Szoktál általában is propagandával foglalkozni a kutatásaidban, és alapvetően a dezinformáció és a fake news világában, meg tudományos fake news világában mozogsz otthon. Beszéljünk szerintem először arról talán, hogy kiket tekintünk propagandistáknak, milyen területen fordul elő egyáltalán ez a foglalkozás, tudja a franc?
Hát szerintem nevezhetjük végül is foglalkozásnak, hogyha nem is a szó munkaerő piaci oldaláról.
A névjegyén nem ez van.
Igen. Legnagyobb valószínűség szerint nem ez szerepel egyik propagandistának sem a névjegyén, bár egyébként azt meg kell jegyezni, hogy azért a propagandának, a kifejezésnek is, meg a tevékenységnek is van azért egy ilyen pejoratív konnotációja, tehát mindenféleképpen valamilyen aljas, rossz szándékú manipulációra.
Hát rossz a PR-ja.
Gondolunk, igen. De azért a propagandának is több típusa, több megközelítése és több megjelenési formája is létezik, és hát nyilván a propagandisták azok, akik a propagandát gyártják és terjesztik, és hát ugye propaganda alatt definíciószerűen azt a cselekvést, azt a tevékenységet értjük, amikor emberek vagy csoportok, jellemzően azért inkább tömegek, tehát nem két ember, hanem nagyobb ember mennyiségnek a véleményét vagy a viselkedését igyekeznek befolyásolni, eszméket terjeszteni, érzéseket vagy attitűdöket, viselkedésmintákat vagy megerősíteni, vagy megváltoztatni, és számos területen beszélhetünk propagandisztikus tevékenységről, jelen van az újságírásban, vagy a PR tevékenységben, tehát nem csak politikai tartalmú lehet egy propaganda, ugyanúgy a üzleti vagy a vállalati életben is jelen van, oktatásban is megjelenhet, szórakoztató területen vagy a szórakoztatás területén is megjelenhetnek különböző sorozatok vagy filmek vagy médiatermékek, hogyha nem is manipulatív céllal, de azért nagyon gyakran tartalmaznak valamilyen ideológiát, vagy valamilyen nézeteket, vagy viselkedésmintákat akarnak esetleg átadni, ami volt is erről kutatás, ahol 10-12 éves gyerekeket kérdeztek arról, hogy kik akiket neveznének mondjuk példaképnek, és többen nevezték meg Pókembert, vagy Jack Sparrow-t, mint mondjuk a szüleiket, vagy a tanáraikat. Nyilván ennek szocializáció, meg értékek szempontjából azért számos kérdést felvet, de ugye azt is mutatja, hogy ezek a karakterek esetleg olyan értékekkel vagy viselkedéssel ábrázolódnak a filmekben, ami mondjuk példaértékű lehet a gyerekek számára. Most ez egy másik kérdés, hogy ezt egyénileg az ember hogy ítéli meg, hogy Jack Sparrow milyen értékeket közvetít.
Hát a bíróságon nagyon hatékonyan védte magát minden esetre.
Ez egy másik kérdés, de magára a jelenségre rámutat.
De mert egy ideológiát képes közvetíteni, továbbítani, elterjeszteni azon a karakteren keresztül, tehát ezért hoztad a propaganda példájára ezt a kutatást?
Azért hoztam, mert a szó olyan értelmében, hogy valamilyen ideológiát, vagy nézetet, vagy eszmét át lehet adni ilyen kulturális termékeken keresztül, arra jó példák lehetnek a filmek. Nyilván azért a propagandához hozzátartozik az, hogy ez valamilyen szándékosságot, vagy szisztematikusságot mutasson, tehát hogy a Jack Sparrow és a pókember nem biztos, hogy egy szisztematikus és szándékos
szerintem de.
Propaganda eszköz lehet, de
Amerika kapitány igen.
De Amerika kapitány igen, és ez lett volna a következő példám, bocs, mert személyes
ismerősöd.
Hát sajnos nem. Hogyha most az lenne a kérdés, hogy egyébként valamilyen kitalált karakterek közül kivel innék egy sört, akkor azért ott lenne a listán Amerika kapitány, de hogy ugye a képregények azok történelmileg propaganda eszközökként is szolgáltak, nyilván nem minden képregény volt propaganda eszköz, de az említett Amerika kapitány az konkrétan propaganda eszközként készült, tehát ez nem egy meglévő képregény volt, amit elkezdtek használni propagandára, hanem az ezzel a céllal készült a második világháborúban. Az első képregény lapon is, vagy az első képregénynek a lapján, a borítóján is azt látjuk, ahogy Amerika kapitány éppen Adolf Hitlernek behúz egyet, és ott a pajzsáról lerepül az egyik náci tiszt fegyveréből kilőtt lövedék, tehát hogy már az egésznek a vizuális ábrázolása is igen, azért tudják, hogy kivel állnak szemben. És ugye az Amerika kapitány, meg számos más képregény karakter, azok nagyon leegyszerűsített eszméknek, elvárásoknak, normáknak a reprezentációi voltak. Nyilván Amerika kapitány a hazafiság, de ott van például a Wonder Woman, az a női erőért való küzdelem, a Batman az valamiféleképpen a társadalmi rendnek a kérdéseit felvető karakternek a reprezentációja volt, és ugye Amerika kapitánynak a karakterét, meg számos más képregényt is abban a, tehát második világháborús időszakban kifejezetten háborús propagandában kezdték el alkalmazni, de utána le tudta vetkőzni ezteket a háborús jellemvonásokat, és sokkal inkább vált szuperkatonából szuperhősé, és például olyan társadalmi ügyeket is elkezdtek rajta keresztül megjeleníteni, mint ugye az amerikai társadalomban afroamerikai lakosságnak a reprezentációja, kicsit a rájuk vonatkozó benyomások vagy nézeteknek a megváltoztatása, és hát ugye az első afroamerikai szuperhőssel, a Falconnal nem véletlenül Amerika kapitány kötött szoros barátságot, és váltak kvázi partnerekké.
Hadd ugorjak oda-vissza, hogy mondtad, hogy szándékos és szisztematikus megközelítés, amikor ilyen ideológiát vagy valami gondolatiságot terjesztenek, de nem emeltük azt ki, pedig sok helyen azért ez szerepel, hogy nem teljes körűek ezek az információk, vagy nem tudom, hogy ez mennyire feltétel, vagy nem feltétel, tehát, hogy egy teljes körű tájékoztatás zajlik, most értem, képregényben nem beszélhetünk teljes körű tájékoztatásról, de hogy ha csak egy oldalon van kifejtve valami, vagy nagyon elnagyolva vannak mondjuk az ellenérvek, azért ez egy szükséges feltétel szokott lenni a meggyőzésben, vagy befolyásolásban, vagy ezt hogy látod?
Az már nyilván egy manipulatív megmozdulás. Ugye a propagandánál alapvetően három típus szokás megkülönböztetni egy ilyen színskálán. Van a fehér, a szürke, meg a fekete propaganda. A fehér propaganda az, ahol tudva levő, hogy ez ki, milyen célból és mit terjeszt, tehát milyen nézetet, vagy ideológiát, vagy üzenetet terjeszt, és hogy annak a üzenetnek az igazságtartalma egyébként hiteles, ellenőrizhető, stb. A szürke propagandánál ugye nem egyértelmű az igazságtartam, tehát hogy lehet, hogy ott van egy kis manipuláció, lehet, hogy nincsen, meg nem egyértelmű azt, hogy ki áll a cselekvés mögött, és ugye a fekete propaganda az, ahol viszont egyértelmű manipuláció zajlik, és a terjesztő aktorok is vagy hamisak, vagy ilyen teljesen átláthatatlan a befolyásolásnak a módja. Ez most például mondjuk ilyen digitális propaganda esetében nagyon sok ilyenről lehet beszélni, majd lehet, hogy eljutunk oda, hogy akár itt a mesterséges intelligencia technológia az mondjuk mi újat hoz a propaganda terjesztés számára, ahol majd az egyik kiemelt dolog az ugye éppen az, hogy teljesen átláthatatlanná teszi, hogy ki.
Tudom, itt ne tartsuk vissza az agarakat, beszélj most erről, ne csak elhintsük. Jó, akkor ez a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia milyen új lehetőségeket vagy korlátokat jelent?
Hát számos új lehetőséget tartogat akár a manipuláció, akár a propaganda terjesztés számára, vagy nagy egészében mondjuk a politikai kommunikáció, vagy a marketing, vagy bármilyen más befolyásolási cselekvés számára. Ugye az egyik az az, hogy a nagy adatokhoz milyen módon lehet hozzá férni, vagy hogyan lehet nagy adatokat gyűjteni, és ezeket mondjuk algoritmusokkal és különböző eszközökkel elemezni, és ezeket felhasználni például profilalkotásra, a célközönségnek a szegmentálására és mikrotargetálására is. Itt most arra gondolok, hogy nagyon-nagyon konkrét csoportokat, kategóriákat lehet kialakítani a digitálisan elérhető adatok alapján, és személyre szóló üzenetek kell lehet bombázni ezeket a csoportokat, ami egyfelől lehet ugye manipulatív, és azért ne legyünk naivak, legtöbb
az ez a többség.
Az is, igen. Másfelől meg véleménybuborékok számára legyártott propagandát közvetíteni a kialakított profiloknak. A másik, az pedig, amit említettem, itt az átláthatóságnak a kérdése, az ugye az egyrészt ugye a botoknak a tevékenysége, a különböző chatbotok, vagy digitális asszisztensek, meg egyebekkel folytatott kommunikáció során, vagy a most nagyon egyszerű példa, mondjuk a közösségi oldalakon ott a komment folyamokban feltűnő botok, amik nem, tehát azok csak ilyen generált profilok, az ember
azt részt vesznek kivel, a beszélgetésben.
Igen, és mondjuk ilyen mesterséges diskurzusokat alakítanak ki, álhíreket terjesztenek, stb. És ugye úgy tudnak befolyásolni akár egy társadalmi diskurzust, vagy hogyha most ne csak mindig politikáról beszéljünk, hanem mondjuk egy vállalati oldalról, egy termékről, vagy szolgáltatásról kialakuló képet, vagy véleményeket, vagy értékeléseket úgy tudnak befolyásolni, hogy nem lehet tudni, hogy ki áll mondjuk ezek mögött, tehát ki az, aki ezeket a botokat legenerálta, és most nagyon képletesen mondom, hogy kiadta az UKÁSZ-t, hogy mit kommunikáljanak. Ugyanúgy az, hogy a különböző online algoritmusok, különböző AI technológia vagy AI alapú megoldások mögött kik működnek, ugye azt is felveti, hogy egy külső állam avatkozzon be egy másik államnak a politikai diskurzusába, tehát hogy nem csak az, hogy hazai politikai szereplők terjesztik a maguk propagandáját, hanem...
Ami még oké lenne.
Ami még, hát most igen. Minden országnak, minden pártnak, minden szereplőnek
megvan a maga szerepe.
Ő propagandája, de mondjuk egy kívülről jövő beavatkozásnak is lehet az eszköze, hogy adott politikai diskurzust úgy befolyásoljanak, hogy nem egyértelmű, hogy ki és milyen célból akar ebbe beavatkozni, és hogyha ezt olyan különböző algoritmusokkal, botokkal és egyebekkel viszik véghez, akkor nem is nagyon lehet ezt beazonosítani.
És ráadásul ugye a kettő metszete pedig az, hogy olyan tartalommal tud megszólalni egy ilyen bot, ami pont megfelel annak az illetőnek, vagy annak
igen,
a csoportnak,
pontosan.
A big datából kitúrtak.
Igen.
Ez a mesterséges intelligencia, ez hát nem mondom, hogy mi várható, mert ezt én is nagyon utálom, amikor ezt kérdezik az embert, hogy mi várható valamilyen területen, amit tudja a fene. De milyen felkészültsége van most erre? Tehát mennyire fikció az, hogy mondjuk nagyon személyre szabott hangon tud megszólalni és befolyásolni szűk csoportokat? Ez már itt van, vagy ez egy tendencia, ami felé tartunk?
Hát vannak már kiváló alkalmazások, meg fejlesztések, akár arra, hogy mondjuk ilyen személyre, hát nem is az, hogy személyre szabott, de hogy ilyen kialakított hírbemondók, tehát hogy a embernek legyen egy saját hírbemondója, aki ott a profil alapján kiválogatja, hogy milyen híreket, majd ott felolvasgatja nekem a mobiltelefonomon, vagy most nem tudom, hogy pontosan milyen eszközön fogom tudni ezt lekövetni, de hogy ilyenek már léteznek is. Azok a szakértők, akik ezzel mondjuk behatóbban foglalkoznak, ők is azért azt mondják, hogy olyan drámai változások, amik teljesen felforgatják majd a társadalmi rendszereket, vagy a egész életünket, azért az nem holnap fog megjelenni. Tehát azért ez ugyanúgy, ahogy az internet esetében is azért kellett egy jó 20-30 év, még annak látható eredményei vagy hatásai voltak akár a...
Hát meg gondolom, hogy fokozatosan.
...munkavégzésre, stb. Igen, tehát hogy ez
tehát
ez
egy részét látjuk már az MI, az AI-nak, még ugye ez is, tehát az AI-nak, de van, amihez hozzá fogunk tudni szokni, van, ami meg valószínűleg felforgatja.
Hát trendeket lehet látni, meg jelenségeket, tehát szerintem itt egyrészt alapvetően inkább arra érdemes koncentrálni, hogy amúgy mi mire akarjuk ezt használni, akár a személyes életünkben, akár társadalmi szinten, mert tényleg nagyon jó lehetőségei vannak, de nyilván így a témához tartozóan azért kell foglalkozni azokkal a kihívásokkal vagy veszélyekkel, amiket maga után fog hozni, és nyilván azért a manipuláció, a dezinformálás, a propaganda terjesztés, a különböző beavatkozások, kiberhadviselés és egyebek számára azért látható veszélyforrásokat hordoz magában, meg hát nyilván az egyénnek is azért a kritikai készségeinek az eszköztárát most új szempontokkal vagy új aspektusokkal kell kibővíteni, mert nem csak az, hogy most egy szövegről megállapítsa az ember, hogy azt a Gen AI-nak éppen melyik verziója hozta létre, miközben egyébként már szerintem egész jó szövegeket is ír.
Tűrhetőeket, kétségtelen.
Igen, bár még mindig azért elég sokszor tud halucinálni, de hát azért az ember, hogyha okosan használja, akkor ezek tényleg jó eszközök lehetnek, de ugye ott van a deepfake jelenség, amiről szintén sok szót lehetne ejteni, akár propaganda terjesztés kapcsán is, hogy azért ezek a technológiák közt ugye van a generatív mesterséges intelligencia, ami úgy hoz létre tartalmakat, ahogy az ugye nem volt, tehát hogy a konkrétan generál tartalmakat, és az, hogyha egy állami vezető, vagy katonai vezető, vagy cégvezető, vagy akármilyen felelősséggel és hatalommal bíró ember képét és hangját és gesztusait és mimikáját, tehát az egész
utasításait
leképezi,
az
és
baj.
Olyan szavakat ad a szájába, vagy olyan cselekvések elkövetését mutatja be, amiket egyébként ez az ember soha nem mondott, és sosem hajtott végre, annak azért lehetnek problémás következményei.
Ez a Krízisek és pofonok, Fajon Annóra nyelvész, tudománykommunikációs szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk.